Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 370. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 370. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen! Elfoglalva helyünket, megkezdett dicséretünknek, a 370. dicséretünknek énekeljük második és harmadik verseit. A 370. dicséretünk második verse így kezdődik: Te szentségnek új világa, igédnek vezélj útjára. Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust érettünk adta, hogy aki hisz ő benne el, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezé az Istené a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amely a mai napon a Heidelbergi K.T. 20. úrnapjából hangzik felénk. Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa föl a kérdést és a ráadott választ, amely az apostoli hitvalláshoz kapcsolódik, azon belül is azokhoz a tételekhez, amelyeket a Szentlélek Istennel kapcsolatosan hiszünk és vallunk.
Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az atyával és a fiúval egyenlőképpen örök Isten, másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által, Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal, és velem marad mind örökké.
Kedves testvéreim, Isten igéjét az Ószövetségből olvassuk a mai ünnepünkön. Mózes második könyvének 19. fejezetéből, a 19. fejezet 10. versétől kezdődően a 20. fejezet 17. versével bezárólag. Nevezett helyen, Mózes második könyvének 19. fejezetében a 10. verstől ezeket találjuk megírva. Akkor így szólt az Úr Mózeshez: menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki felső ruhájukat. Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Úr egész szeme, népe szeme láttára a Sínai hegyre. És vonj határt a nép körül, és mondd: őrizkedjetek fölmenni a hegyre, még a szélét se érintsétek. Meg kell halnia mindenkinek, aki érinti azt. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, hanem meg kell kövezni, vagy nyillal lelőni. Akár állat, akár ember az nem maradhat életben. Majd csak ha a kürt hosszan zeng, akkor szabad fölmenni a hegyre. Akkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák ki felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek: legyetek készen harmadnapra. Asszonyokhoz ne közeledjetek. A harmadik napon virradatkor mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A Sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A kürt zengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára, Mózes pedig fölment. Az Úr így szólt Mózeshez: menj le és intsd meg a népet, hogy ne törjön előre azért, hogy lássa az Urat, mert akkor sokan elesnek közülük. Még a papok is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Mózes azt felelte az Úrnak: nem jöhet föl a nép a Sínai hegyre, hiszen te intettél így bennünket. Vonj határt a hegy körül, és tarts szentnek azt. De az Úr ezt mondta neki: indulj, menj le, és jöjj fel Áronnal együtt. De a papok és a nép ne törjön előre, és ne jöjjenek föl az Úrhoz, hogy rájuk ne roncson. Mózes tehát lement a néphez, és ezt megmondta nekik. Akkor mondta el Isten mindezeket az ígéket: én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából, ne legyen más istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntettem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Isten áldja, szentelje meg továbbra is összegyülekezésünket az ő jelenlétével, és azzal, hogy megértjük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki szent lelked által mennyei javakban részesítesz bennünket ezen a helyen újból és újból. Köszönjük neked azt a kegyelmet, amellyel odafordultál ehhez a közösséghez. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ide vonzol bennünket, te vagy az, aki összetartasz, és te vagy az, aki lelkileg tápláz bennünket. Köszönjük, hogy te vagy az, aki hirdeted nekünk az evangéliumot, az örömhírt a te fiadról, Jézus Krisztusról, akiben elkészítetted számunkra a bűnbocsánat és az örök élet. Köszönjük, hogy a te jelenlétednek számos tapasztalatával rendelkezhetünk. Köszönjük neked a mi hitünket és bizalmunkat, azt a szeretetet, amelyet beoltottál a mi szívünkbe, hogy szeressünk téged. Köszönjük neked azt a világosságot, amelyet ébresztettél a mi szíveinkben és értelmünkben, hogy megértsük a te titkaidat, a te kijelentésedet. És köszönjük te neked azt, hogy ezt a te szolgálatodat, munkádat közöttünk, hitünk, meggyőződésünk szerint nem fejezted be, hanem most is, ma is folytatod. Köszönjük, hogy vannak itt olyanok, akiknek azért kell itt lenniük, hogy megértsék a te titkaidat. Hogy megértsék azt, hogy az élet több annál, mint amit ebből látunk és tapasztalunk. Hogy megértsék azt, hogy van bűn, de van bűnbocsánat is, te benned és te általad. Kérünk, Urunk, hogy amit eddig végeztél közöttünk kegyelmesen, azt folytassad ezután is. És adjad, hogy a mi itt létünk, előtted való megjelenésünk szolgálhassa a mi üdvösségünket. Ennek a közösségnek bizonyságtételét, további erősödésünket, amellyel a te dicsőségedet fejezhetjük ki és hordozhatjuk, most ez időben, itt ezen a helyen. Légy így nekünk segítségül. Beszélj hozzánk, hogy lehessen mondani valónk nekünk is, mindazok számára, akikhez elküldesz és elvezetsz bennünket. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására készülve a 189. dicséretünket keressük ki, és énekeljük egyetlen versével ezt a dicséretünket. A 189. dicséretünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének 4. és 5. versét, majd pedig a 2. fejezet első 13 versét. Nevezett helyeken így olvashatjuk Isten igéjét. Amikor együtt volt velük, tudnélik Jézus a feltámadása után a tanítványokkal, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor pedig eljött pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek megadta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: ímé, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Kedves testvérek, pünkösd ünnepe van, nagy egyházi ünnepeink közül talán a legkevésbé nagy egyházi ünnep, és ezt némiképpen szomorú szívvel is kell megállapítsuk. Ha májusban rossz az idő, az a baj, ha jó az idő, az a baj. Valahogy ez a pünkösd olyan mostoha helyet foglal el az egyházias emberek életében is. Pedig annak a pünkösdnek az élménye, amiről most is olvastam az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a keresztjén élet és a keresztjén egyház meghatározó tapasztalata lett a későbbiekben mindmáig. Sokan vannak, akik nem tudják, vagy nem is értik, hogy tulajdonképpen mi is történt ott valójában. Leginkább az köti le a mi figyelmünket, hogy voltak ott külső jelek, valami fajta csoda, és mivel ezeket nem tudjuk reprodukálni, ezek nem ismétlődnek, kicsit félre is toljuk magunktól ezt az ünnepet, és ennek az ünnepnek a valódi mély üzenetét. Pedig pünkösd az új szövetségnek, a keresztjén egyháznak az ünnepe. Valami olyan egyedi és egyszeri dolog történt ott, ami mindmáig meghatározó ebben a világban, és bizony a mi életünkre nézve is elhúzódik annak hatása. Ezért még inkább fontos lenne, hogy tökéletesen tisztában legyünk azzal, ami ott és akkor zajlott. Pünkösd nem csak úgy bele pottyant az emberiség történetébe. Nem csak úgy véletlen történtek azon az ünnepen a dolgok. Erről részben az apostolok cselekedeteiről írott könyv is beszámol, hiszen Jézus a feltámadása után, még mielőtt a mennybe ment volna, azt mondta a tanítványainak, hogy ne távozzanak-e Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről már Jézus korábban is beszélt velük, a Szent Lélek eljövetelét. Így tehát a tanítványok ott maradtak Jeruzsálemben, végezték a maguk dolgát, és arról olvasunk, hogy jött egy ünnep, amelynek keretében, pünkös napján, ők is összegyülekeztek. Hogy is volt ez? Tudták, hogy most fog beteljesedni Jézus ígérete? Már erőre ünnepeltek? Vagy miről volt itt szó? Sokkal egyszerűbb az, amiről itt szó van, és ezzel együtt nagyszerű is, amiről itt szó van. Ugyanis az az ünnep, ami miatt a tanítványoknak könnyebb is volt ott maradni Jeruzsálemben, a három nagy zsidó ünnep közül időrendben a középső ünnep volt. Pünkösdnek az ünnepe. Úgy hívták a zsidók, hogy ez a Sávuót ünnepe. A zsidó nép életében a sínai szövetség kötésre emlékeztek ebben az időben, és a Tórának, a törvénynek az emlék ünnepe volt. Nem ők találták ki, hogy ez az ünnep legyen ünnep, hanem maga Isten rendelte el. Ha valaki föllapozza Mózes második könyvének 23. fejezetét, és ott olvasgat, akkor meg fogja találni azt, hogy Isten három komoly ünnepet rendelt el az Ószövetség idején a zsidóság számára. Az egyik a kovásztalan kenyerek ünnepe volt, amikor meg kellett emlékezniük az Egyiptomból való szabadulásról. Aztán utána jött az aratás ünnepe, amelyen megemlékeztek a törvényadásról, a sínai szövetségről, és volt egy harmadik ünnep is, ez volt az utolsó nagy ünnep, az betakarítás ünnepe, ez esett a zsidó évnek a végére. Azt is elmondja Isten ezen a helyen, hogy nem csak ezeket az ünnepeket kell megünnepelni, hanem minden férfinek meg kell háromszor jelennie Isten színe előtt. Magyarán Jeruzsálemben, a templomban, vagy annak idején a Szent Sátorban. Nem véletlen alakultak ki ezeken az ünnepeken a nagy zsidó zarándoklatok, amikor is minden zsidó családból, a férfiak vezetésével útra keltek, hogy elmenjenek Jeruzsálembe, és ott részt vegyenek a templomnál történő Isten tiszteleten, részt vegyenek az áldozatokban, a közös zsoltár éneklésben, mindabban, ami az Istennel való összetartozásukat, az Istennel való szövetségüket a leginkább külsőségekben kifejezte. Ilyen ünnep volt tehát pünkösd ünnepe is a sínai szövetségnek, a törvény, isteni törvény adásnak az ünnepe. Mi történt ott a sínai hegynél? Talán némelyek csodálkoztak, hogy miért olvassuk az Ószövetségből, pünkösd alkalmából a szövetség kötés történetét, de most már bizonyan jobban értjük. Valami nagyszerű dolog történt ott, hiszen Isten külső jegyekben és jelekben megjelent az ő népe előtt. Azt olvassuk, hogy zúgás, szél és tűz voltak annak a jelei, hogy Isten leszállt a sínai hegyre. Nem azért jött, hogy parádézzon a népe előtt, hanem azért jött, hogy törvényt adjon az ő népének. Annak a népnek, amely 450 éves raboskodás után Egyiptomból útban volt az ígéret földje felé, amelyik a háta mögött hagyta a pogány Egyiptomot, de még nem igazán tudta, hogy ki az az Isten, aki őket Mózes által vezeti. Ez az Isten a szövetség igéit, a törvényt adja az ő népének, a 10 parancsolatot, amelyek sarokkövek, és arról beszélnek, hogy kicsoda az Isten. És arról beszélnek, hogy ez az Isten, akit Mózes képvisel ott a nép előtt, mit vár el az ő szövetséges népétől. Minden törvény egyértelműen utal a törvény adókra. Ma is. Ha valaki majd egyszer föllapozza, 1000 év múlva, ha leszünk még, a magyar törvényeket, vagy az európai törvényeket, pontos képet fog arról kapni, hogy milyen emberek éltek itt, Európában, 2016-ban. Mert a törvények, amelyeket hozunk, világosan emlékeztetnek bennünket arra, hogy kik vagyunk. Isten személyével is így volt, őt nem láthatták a zsidók. Hozzá nem léphettek közel. Azt olvassuk, hogy Mózes elrendelte, majd megerősítette a nép előtt, hogy a hegyhez sem közeledhet senki. Mégis abból, amit Isten elmondott Mózesnek, tiszta és egyértelmű kép rajzolódott ki, és ma is így van ez, arról, hogy kicsoda Isten. És ha valaki azt mondja, nem tudom, kicsoda az Isten, nyugodtan adjuk csak oda a kezébe a törvényt, olvasd el, az Isten, akiről mi prédikálunk, akiben mi hiszünk, ilyen. Tiszta, szent és igaz. De ugyanakkor az is kiderül a törvényből, hogy kicsoda az ember. És ha valaki azt kérdezi ma, ki vagyok én? Mennyit ér az életem? akkor elég a törvény tükrét oda tartanunk, önmagunknak is, vagy másoknak, és abból pontosan ki fog derülni az, hogy a mindenható Isten hogyan értékeli a mi életünket. Más kérdés az, hogy mi hogyan értékeljük a magunk életét, és más kérdés az, hogy Isten, a mindenható Isten mit lát, amikor reánk néz. A törvényből nyilvánvalóvá lett a zsidó emberek számára az, hogy kicsoda Isten, és hogy kicsodák ők. És azt is megértették, amikor a törvény igéit Mózes ismertette velük, hogy miért nem mehettek oda az Istenhez. Mert talán ott a kezdetben értetlenkedtek. Mi az, hogy csak Mózes és Áron mehetnek az Istenhez? Mi miért nem mehetünk oda? Amikor megkapták a törvényt, megértették. Azért nem mehetünk oda, mert nem vagyunk alkalmasok arra, hogy az Istenhez közeledjünk. Az Isten leírja, hogy milyennek kellene lennünk. És amikor Mózes elmondta ezt, akkor megértették, hogy mi nem vagyunk olyanok. Mi nem vagyunk olyanok. Mi az Isten tisztaságához és a szentségéhez valójában ténylegesen nem közelíthetünk. Mert idegen a mi életünknek minden gondolata és minden cselekedete attól, aki az Isten. A törvény megmutatta, kicsoda az Isten, felfedte, hogy az ember kicsoda, konkrétan, hogy az ember bűnös, és egyúttal indította a törvénnyel szembesülő embert arra, hogy keressen valami megoldást. Hát hogy van az, hogy mi az Isten népe vagyunk, de az Istenhez nem közelíthetünk. A bűneink miatt kell legyen valami megoldás. Hogy lehetne úgy szövetséget kötni, és szövetségben lenni az Istennel, hogy mi idegenek vagyunk ő előtte. Hogy a mi cselekedeteink utálatosakká tesznek ő előtte. Kell erre valami megoldás. Testvérek, a törvény lett az alapja a bűnbánatnak, és a bűnökért bemutatott áldozatoknak. Isten azt mondja, hogy ha ti a bűneitektől, amelyek titeket elidegenítenek tőlem, meg akartok szabadulni, akkor meg kell bánni a bűneiteket, és áldozatot kell bemutatni azokért. És azt mondja az Isten az ő népének legalább háromszor egy esztendőben. El kell jönni az Isten házába. Ez nem csak egy vidám vándorlást jelentett a zsidók életébe. Nem fölkoszorúzott vonatokkal mentek Jeruzsálembe. Ez a történet arról szólt, hogy azon az úton gondolkozni kellett. Azon, hogy ki vagyok én. Megyek az Isten templomába, az Isten színe elé. És az én bűneim Istentől engem elválasztanak. Áldozatot fogok bemutatni bűneimért. Mik az én bűneim? Testvérek, Isten rákényszerítette az ő népét arra, hogy újra meg újra rendszeresen elcsendesedjen Isten színe előtt. És ezen a hosszú úton, miközben énekelték a zsoltárokat, arról kellett csendben gondolkozni, hogy milyen méltatlanok vagyunk, de mégis milyen kegyelmes hozzánk az Isten, hogy nekünk legalább megadja azt a lehetőséget, hogy mi az áldozatok révén hozzátérhessünk, hozzáfordulhassunk. Amikor azt olvassuk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy milyen nagyszámú zsidóság volt pünkösd ünnepén, a sínai szövetség ünnepén, a sávuót ünnepén Jeruzsálemben, akkor ne csodálkozzunk ezen, tudjuk meg, hogy ők ezért jöttek. Mert ünnepelték a szövetséget, és mindazt gyakorolták, amire ez a szövetség őket indította, és amire ez a szövetség őket kötelezte. Még idegen országokból, messziről is eljöttek ezen az ünnepen, hogy megemlékezzenek Isten szövetségéről. De testvérek, Isten már az Ószövetség idején is beszélt egy újabb szövetségről. Arról, ami majd felül írja ezt az Ószövetséget, mert több és nagyobb lesz az. Ha elolvasuk Ezékiel könyvét, akár a 36. fejezetet, ott Isten így beszél a prófétán keresztül az ő népéhez: új szövetséget kötök veletek, akkor majd új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. És azt is mondja itt az ige, Isten így szól: az én lelkemet oltom belétek. Valami olyasmiről beszél már jó erőre Ezékiel prófétán keresztül, ami más lesz, mint az eddigi szövetség. Tökéletesebb és teljesebb lesz. Hiszen itt Istennel a templomban lehet találkozni. Oda kell jönni, ott kell bemutatni az áldozatot. Ennek megszabott rendje van. Most pedig a későbbiekben Ezékiel prófétán keresztül Isten arról beszél, hogy lesz egy új szövetség, ahol ő az ő lelkét oltja az övéibe. Magyarán mindig, mindenhol velük lesz. A törvény most Istentől nagyon szigorúan elválaszt, és erősen korlátozza a mi utunkat az Istenhez, a mi lehetőségeinket. De amikor Isten arról beszél az Ószövetség idején, hogy új szívet adok nektek, és hogy új lelket oltok belétek, akkor arra utal, hogy itt valami óriási változás fog bekövetkezni. Ezt az ószövetségi proféciát erősíti meg keresztelő János is ige hirdetésében, amikor arról beszél az őt hallgatóknak, hogy Jézus, a messiás, aki immár eljött, akinek ő az előhírnöke, majd Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni mindenkit, aki az övé. És erről beszélt Jézus is, amikor felolvastam innen az apostolok cselekedeteiről írott könyvből az ő szavait, amikor azt mondta: János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Magyarán az történt, hogy amiről Ezékiel, vagy Jeremiás, vagy keresztelő János jövendőltek, az most hirtelen ott van, elérhető közelségben. Jézus beszél róla, hogy most fog megtörténni. A profécia most fog beteljesedni. És mi történik azon a pünkösdön? Megjelenik Isten az ő szent lelke által. A pártfogó, akiről Jézus ígéretet tett. És hogyan jelenik meg? Vegyük észre a párhuzamokat: zúgás támad, szélszerű jelenség és tűz. Mintha lángnyelvek jelennének meg, és oszlanának el az ott lévő tanítványok fölött. Igen, az Isten megjelenik. És mi történik? Beteljesednek proféták, proféták beszéde, proféciák, és itt az új szövetség. Új szívet és új lelket ad az övéinek az Úr, és az ő lelkét oltja beléjük, ahogyan erről Ezékiel profétált. És milyen csodálatos, hogy amikor ezek után, az új szövetség megkötése után, amelyet Jézus az ő tanítványaival, az apostolokkal köt, megszólal az első igehirdetés, Péter igehirdetése, akkor pontosan arról beszél Péter, amiről egy proféta, Jóel proféta is jövendőlt, és azt mondja: lássátok meg, most teljesedett be. Mit is mondott Jóel proféta? Így profétált Jézus előtt: az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. Arról szól ez a profécia, hogy Isten lelke az utolsó napokban kiárad mindenféle halandóra. Mert az új szövetség, amit Isten köt, már nem csak a zsidókkal való új szövetség, hanem mindazokkal köt, akik e földön halandó életet élnek. Ez a szövetség egy kiterjesztett szövetség. Most már nem csak a zsidóság tartozhat ebbe bele, hanem azok is, akikről korábban úgy beszéltek, pogányok, akikkel az Isten eddig nem épített kapcsolatot, akik eddig emiatt nem közeledhettek az Istenhez. Nos, most az utolsó napokban így beszél Jóel már előre, amikor eljön a Szentlélek, akkor mindenkinek megadatik a lehetőség, hogy az Istennel szövetségre lépjen. És azt mondja Jóel, jelek fogják ezt követni, igét hirdetnek fiaitok, leányaitok, látomást látnak, véneitek, álmokat álmodnak, szolgáktól elkezdve mindenkire kitöltök az én lelkemből, és ők is profétálnak, azaz igét fognak hirdetni. Istennek csodálatos dolgait fogják hirdetni. És mit olvasunk itt? Azt olvasjuk, testvérek, hogy miközben hallgatja a Jeruzsálemben összegyűlt ünneplő gyülekezet a tanítványok bizonyságtételét, azt mondják, így foglalta nekünk össze a 11. vers. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Nem reklámdumát nyomtak az apostolok, nem PR szöveget nyomtak Jeruzsálembe, testvérek, hanem a Szentlélek megtanította őket arra, hogy ők az Isten felséges dolgairól beszéljenek. Nem közvéleményt kutattak. Nem azt érdeklődték meg, hogy az emberek hogy szeretnének új reformokat Jeruzsálemben, az egyházban, hanem hirdették az Isten felséges dolgait. Testvérek, pünkösd, az a pünkösd, amelyet mi is ünneplünk, ami életünknek, keresztjén létünknek az egyik legfontosabb fordulópontja. Amikor is a tanítványok, miután Jézus kitöltötte az ő lelkét rájuk, felismerték Jézus Krisztus életének és küldetésének a lényegét. Azt, hogy az Isten törvénye, amely oda kényszerített bennünket a bűnbánatra, az áldozatokra, amelyek csak időszakosan hoztak megoldást. Nos, az Isten elküldte az ő fiát, a tökéletes áldozatot, aki által megbékült egyszer s mindenkorra, és akiben az ő kegyelme kiteljesedik az őt félőkön, akik lehetnek zsidók vagy nem zsidók, jöhetnek akárhonnan a világból. Mindenkinek Jézus Krisztus által szabad út nyittatik az Atyával való szövetségbe. Testvérek, ehhez a Szentlélek kellett, ez nem intelligencia kérdése volt. Tudnélik azt, hogy a tanítványok ezt fölismerjék. Azt mondta nekik Jézus János evangéliumának 16. fejezetében, olvasunk erről, hogy el kell jönni a Szentléleknek, mert majd leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. És azt mondja, majd megérti a világ, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem, Jézus Krisztusban. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Hogy tudnélik, a bűn és a sátán nem uralkodik többé azokon, akik Isten szövetségesei lettek. Kedves testvérek, pünkösd, az az ünnep, amikor az evangélium, ez a drága örömhír megszólal. Megszólal, hogy legyőzetett az ördög, az ősi kígyó, megszólal a drága evangélium, hogy Jézus az atyánál van, mert dicsőséges győzelmet szerzett a bűn, a halál és a pokol fölött, és ott van neki a helye a győztesek helyén, és elhangzik az is ebben az öröm üzenetben, hogy lehet hinni ő benne. És ha van bűne az embernek, az nem más, mint hogy Istennek ezt a kitárt szövetségét magától ellöki. És az Isten által nyitott csodálatos megoldásra azt mondja, nem. Kedves testvérem, pünkösd ünnepe neked is és nekem is azt üzeni, hogy a bűn a mi életünkben a hitetlenség. Az Istennel szemben való bizalmatlanság, amikor nem hisszük el azt, hogy az ő fia Jézus Krisztus eljött és eleget tett a mi bűneinkért. Amikor nem hisszük el, hogy ez az áldozat elegendő ahhoz, hogy mi üdvösséget nyerjünk. Amikor nem hisszük el azt, hogy ez az áldozat, Jézus Krisztus győzelme az út az atyához. Amikor nem hisszük el, hogy van hatalmasabb dolog, mint a bűnnek az uralma. És nem mondhatjuk azt, így kell történnie. Hiszel-e Jézus Krisztusban? Hiszel-e ő benne, mert őróla beszélünk, őróla szól az ige, a pünkösdi evangélium, és ő a mi örömünk. Ő a mi örömünk. És amikor ebben a világban veszedelmet látunk, értetlenül állunk, de ugyanakkor tudjuk, hogy a győztes, aki az utolsó szó, az, aki az atyához ment, és odajut az atya jobbjára. Amikor ezen a világon szenvedést látunk, ő miatta és ő érette, nehéz a mi szívünk, de tudjuk, hogy a győztes ő, aki ott van az atyánál, s akiben mi hiszünk. S ha a világon a halál árnyékának völgyében kell is megfordulnunk, és majd át is kell azon mennünk, nem félünk és nem rettegünk, mert tudjuk, hogy aki által hit által szövetségbe vagyunk az Istennel, az győzött, és az ő győzelme a mi hitünk. Hiszed-e ezt, testvér? Ha hisszük, akkor boldog emberek vagyunk. Mert akkor a mi jövőnk biztosított, de a mi jelenünk is biztosított. Ha pedig nem hiszünk, az a mi bűnünk. Az a mi bűnünk. Azt mondja Jézus Krisztus, ő azért jött el, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Ezért hirdetjük őt, és ezért hívlak, és hívunk benneteket igaz, élő hitre, mély szívbéli bizalomra. Lássátok meg, milyen kegyelmes az Isten. A szövetség, melyet megépített az ő népével az Ószövetségben, pünköstkor kiteljesedik, kinyílik, és ma ezért van lehetőséged nekem, neked és nekem az Atyához jönni. Boldog ember az, aki nem löki el magától Istennek ezt a csodálatos ajándékát, az ő fiát, Jézus Krisztust. Amen. Kedves testvéreim, jertek fennállva, válaszoljunk Isten igéjére, készüljünk imádságos csendességünkre, a 369. dicséretünket énekelve, a 369. dicséretünknek a harmadik, valamint a 8. versét énekeljük. A harmadik vers így kezdődik: távoztasd el mi lelkünknek hitetlen sötétségét.
a sötétségét. Világosíts meg minket, hogy az Istennek igéjét hallhassuk és érthessük. Jövel és taníts meg az igaz hitre. Világosíts meg el minket, hogy éhessük a Krisztust, egyik vességnek lenni, és az adott Atya Isten kegyes Atyánknak lenni. Téged ismerhessünk végasztalunknak.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy elküldted szent lelkedet, aki által világosságot támasztottál, nem csak az apostolok szívébe, hanem kegyelmességed szerint mindazoknak a szívébe, akik felől jó döntéssel voltál, és akiket hívogatsz a te szövetségedbe. Köszönjük, hogy a mi szívünket is azért világosítod, mert hívsz és buzdítasz bennünket arra, hogy siessünk hozzád hamarsággal. Atyán, könyörüljél meg rajtunk, olyan sok mindent hallottunk, és talán már értünk is a te dolgaidból, és mégis olyan kemény és ellenálló tud lenni a mi szívünk. Bocsásd meg nekünk a mi bűnünket, hogy hitetlenek vagyunk a te fiaddal, Jézus Krisztussal kapcsolatosan, és nem ragadjuk meg azt a szabadítást, amelyet ő hozott, készített és szerzett nekünk, hanem még mindig önmagunkban reménykedünk, még mindig álmainkat kergetjük, könyörüljél meg rajtunk, és akár ezen az ünnepen is. Engedd, hogy az a világosság, amit a szívünkbe gyújtasz, átjárja a mi értelmünket, és bennünket döntésre vezessen te melletted. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy győztél, hogy a kígyó fejére tapostál, hogy erősebb vagy az ördögnél, aki bennünket fogva tart, hogy erősebb vagy a halálnál. Köszönjük te neked a szabadítást, amelyet szereztél és elhoztál a mi életünkbe, s amellyel kész vagy megajándékozni egyen-egyenként, hitünk szerint mindannyiunkat. Köszönjük te neked, hogy ott vagy a mennyben. Hallod a mi könyörgésünket, a mi kiáltásunkat, és ezért bátorsággal szólíthatunk téged. Emlékezzél meg rólunk, és emlékezzél meg minden emberről körülöttünk, aki máshol és másban keresi az üdvösségét. Áld meg, Urunk, a keresztény egyházakat szerte ezen a világon. Hadd legyünk szüntelen, újból és újból megújulva a te drága győzelmednek, evangéliumodnak hirdetői. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne szégyeljük ezt az evangéliumot, hanem merjünk újból és újból bizonyságot tenni, hogy értsük, hogy ez a küldetésünk és ez a dolgunk, ahogyan az első apostolok is tették. Vonj, Urunk, közelebb minél többeket magadhoz, a mi népünk és nemzetünk köréből, s tedd a te egyházaidat itt, e földön igaz bizonyságtevőkké, akik nem akarnak másról tudni, egyedül csak te rólad, Jézus Krisztus, mint megfeszítettről. Ebben légy segítségül nekünk is, hogy akár itt létünkkel, akár elmenetelünkkel, hadd hirdessük szüntelenül a te győzelmedet, s hadd legyen a mi összejöveteleink, jövetelünk itt ezen a helyen, boldog bizonyság tétel minden időben a te győzelmedről. Emlékezz meg azokról is, akik nem tudnak itt lenni közöttünk betegségük, testi nyomorúságaik miatt. Vondd őket közelebb magadhoz. Köszönjük, hogy lelkedet oltottad belénk, s te mindenkor velünk vagy. Így áld meg őket is vigasztalódással, békességgel, s a lehet jobbulással is. Légy és maradj mindannyiunk őriző pásztora. Áld és szenteld meg a mi közösségünket önmagaddal. Amen.